Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, Ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
Reklám.
...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. június 22-e van hétfő. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Netrán István ül. Rádiónk elnöke Budapéter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Noam Chomsky-tól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, az átlag népesség egyáltalán nem tudja, mi történik, és még csak arról sem tud, hogy nem tudja. A folytatásból kiderül, hogy mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd uténform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Mórusz Tamás életéről hallhatnak. 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszöntöm is szeretettel a generációs szakértőt a telefonvonal végén.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm szeretettel és a hallgatókat is.
Mi a múltkor arról beszélgettünk, a jó múltkor, jó néhány héttel, vagy talán hónappal is ezelőtt, hogy egyfajta hitszerepet kíván felvállalni Enikő a különböző generációk között, és emlékszem, hogy hangsúlyoztuk, hogy egyáltalán nem könnyű feladat ez, amire vállalkozik ilyenkor az ember, mert hogy ez a szakadék, ez nem kicsi.
Ez így van, valóban. Hát nem a személyemmel szeretnék hidat képezni, hanem szeretnék segíteni olyan módszereket, olyan programokat találni a különféle generációk tagjainak, amelyekkel közelebb kerülnek egymáshoz, illetve kutatásokat is végzek ebben a témában, előadásokat tartok és tréningeket, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szeretnék hidat építeni.
Önmagát Enikő egyébként úgy apostrofálja, mint intergenerációs szakértő, de hát a kutatás ebben szereppel bír.
Igen, ez nagyon fontos, hogy kutatásokban is nézzük meg, hogy mi jellemzi egy generációt különféle tekintetben, akár a fogyasztás tekintetében például, vagy az oktatás tekintetében, vagy a média fogyasztás tekintetében, tehát különféle területeken vizsgálhatjuk a különböző generációk tagjait. Én is, amikor írok egy-egy generációról, vagy összehasonlító generációkat, akkor ezekre a kutatásokra hagyatkozom, akár saját kutatásokra, akár felelhető kutatásokra. És a könyvemben is törekedtem arra, hogy ezek nagyon szépen, precízen legyenek ledokumentálva a felhasznált irodalmi jegyzékében, hogy mások is megtalálják ezeket, ha ők végeznek akár erről saját felmérést, vagy szakdolgozók szoktak gyakran keresni, akik ebben a témában mélyednének el, hogy erre hagyatkoznak ők is.
Ennek a könyvnek a címe pedig a rejtélyes Z-generáció, ugye?
Igen.
Erről is beszélnénk részletesen, előtte azonban én arra gondoltam, hogy talán nem árt, hogyha megnevezzük, vagy úgymond közhírré tesszük a különböző generációkat. Tehát ugye vannak a veteránok, vannak a boomerek, az X generáció, Y, Z generáció, ezt ugye általában tudja az ember. Az évszámokat én magam is megmondom őszintén, úgy gyűjtögettem ki, mert ezt valahogy kevésbé jegyzi meg az agy. A veteránoknak azokat nevezik, akik 920 és 39 között születtek, a boomerek ugye 46 és 64 közöttek, az egyik verzió szerint, a másik verzió szerint ugye a baby boomosokat az 1940 és 1959 között szülöttekre mondják. És akkor őket követi az X generáció, a 60 és a 83 közöttiek, az Y generáció, a 84 és 94 közöttiek, mármint akik akkor születtek, és itt van a Z generáció, a 95 és 2009 között szülöttek. Legalábbis én ezt így tudtam lejegyezni magamnak itt az interneten kutakodván. Na most ez a Z-generáció, ami a könyvének is a címe, a rejtélyes Z-generáció. Hát mitől olyan rejtélyes ez a Z-generáció?
Elárulom egy kis kulisszatitkot, hogy a címadást az nem az én ötletem volt, hanem a kiadónál fogalmazódott meg ez az ötlet, de én ezt teljesen el tudom fogadni, és helytállónak tartom, hogyha a Z-generációról beszélünk, mert valóban sokak számára ismeretlenek, legalábbis az életüknek az a területe, amit az internet előtt töltenek, tehát a képernyő előtt töltenek, különféle internetes alkalmazások előtt, és ez az, ami tőlük valójában rejtélyesekké válnak az idősebb generáció tagjai számára, hiszen tetemes idő ez, 6-7-8 óra is, illetve van nyári szünetben, sokaknál ettől még több, és annyira más, hogy mozognak az online térben, másfajta applikációkat böngésznek, máshonnan tájékozódnak a hírekről, hogy ez ismeretlenné teszi őket azok számára, akik nem veszik mondjuk az időt arra, hogy többet beszélgessenek velük ezekről a területekről, és ezeket igyekeztem feltárni. Többek között számos influencerrel, tehát TikTokerrel, YouTuberrel is készítettem interjút, hogy megtudjuk, hogy az ő csatornáik alatt milyen interakciók történnek az generáció tagjaival. Ezekből részleteket megjelenítettem, illetve szakembereket is megkérdeztem.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélgetett Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek, a munka csomóponti lezárással nem jár. Bagd térségében szintén az M3-ason aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnami felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Vásárosnamény felé szintén az M3-ason 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, a munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák, irányonként egy-egy sáv járható. Kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezertek, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, amiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ösön Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, azért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ösön, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezertek, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján. History.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kánikula és zivatarok nyitják a hetet, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és régiónkban helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek, hajnalban is meleg van. A minimumok 21 fok körül alakulhatnak a térségben, míg délután 32 fok várható. Holnap délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a nyugat-dunántúlon élénk északi a szél várható, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki, mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk, elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshol csak nem zavartalan lesz a napsütés. Régiónkban megélénkülhet a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható. Pollenjelentés. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalárfélék virágpora közepes az úti fűjé, a szelíd gesztenyéjé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan közepes magas, a cladosporiumé alacsony közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia. Ma sem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok esélye. A helyzetet tovább ronthatják a több helyen előforduló zivatarok, melyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat fokozódó asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős vagy nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, sőt vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. Zápor, zivatar környezetében erős, viharos széllökések lehetnek, melyek ronthatják a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony, édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vígasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
Blaskó Mária, a Faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária, tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án, tanulmányait Temesváron, Kalocsán és a Budapesti Szakrakör intézetben végezte, előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesvárott volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa volt, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A Szívgerda Egyesület központi titkáraként is dolgozott, gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a Szívgerdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgerdahelyes felállítására is. A második világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 perály énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István Római Katolikus Magyar Templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgettünk. Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswicki Szent László plébánián és a New Yorki Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New Yorki érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templom bezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban, a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
Üdvözlök minden kedves hallgatót!
Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
Mit emelne ki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leo több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztalnak az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségben dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az első, akinek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben szívesen részt veszek.
És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő kényszer áldozat, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinok, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.
És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek. New Brunswickon a Szent László templomba, Passaicon a Szent István templomba, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomba, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokban, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomba járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi egyházi céllal jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
Esta tristeza mía.
Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen a talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
Imre atya, a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición.
Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése, hiszen könnyen alkotunk véleményt másokról csupán szavak, mozdulatok, az öltözék vagy egy pillantás alapján, és már is eldöntjük, ki milyen ember anélkül, hogy valójában ismernénk személyét. Az ítélkezés szinte észrevétlenül kúszik be mindennapjainkba, nem mindig rossz indulatból, gyakran félelemből, irigységből, a felsőbbrendűség érzéséből. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen igazságérzetünk, vagy hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól, hanem arra tanít, hogy ne helyezzük magunkat a másik fölé, mint egy bíró, aki megfellebbezhetetlen ítéletet mond, mert a másik ember szívét csak Isten ismeri teljesen. Mi csak a felszínt látjuk, és sokszor saját gerendánk eltorzítja a képet. Az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint más hibáira mutogatni. Jézus mégsem szégyeníti meg azt, aki hibázik, hanem arra hív, hogy először magunkban kezdjünk el rendet tenni. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, s ez együttérzővé tesz a másik ember iránt. A farizeusi lelkület mindig a másik vétkét látja. A krisztusi lelkület azonban a saját gyengeségéből tanul alázatot, és ebből születik meg a könyörület, a megbocsátás. Az ítélet helyét így foglalhatja el a megértés, az előítélet helyét az irgalom.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 109-es és a 274-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 109-es és a 274-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.
Thank you.